A színház ugye alapvetően azért más, mint mondjuk a filmnézés, vagy a Netflixezés, mert munkára készteti a nézőt, illetve valahogy ez egy olyan atmoszféra születik meg, ahol dolgoznia kell annak is, aki befogadja. És amíg nincs ott a közönség, addig mi feltételezünk valamit, hogy az, amit csinálunk, az vajon milyen hatással lesz az emberekre. És ezeket akkor látom meg, és akkor érzem meg, amikor ők megérkeznek. Én ilyenkor mindig beülök a nézők közé, tehát nekem az fontos, hogy így az egész atmoszférája és az energiája átjárjon annak, ami ott van, és egy csomó váratlanság történik. A színház és a művészet értelmezi, összefogja, foglalja, rákérdez azokra a dolgokra, amikben élünk, ami körülöttünk van, de nem esett jól nekem az, amikor azt éreztem, hogy valahogy a színészektől várják azt, hogy hangosan kiabáljanak bizonyos mondatokat, mert egyszerűen nem hiszem, hogy ez a feladat.
Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Székely Krisztával, a Katona József Színház rendezőjével beszélgetek. Én Fazekas Pálma vagyok. Máté Gábor az évadnyitó ülésen jelentette be, hogy te is pályázol a színház igazgatói posztjára, és azt mondta, hogy olyan direktort szeretne a társulat, aki a társulatnak a tagja, és hogy szívesen látnának téged vezetőként. Először arról kérdeznélek, hogy honnan jött az elhatározás, hogy te megpályázd ezt a posztot. Máté Gábornak a mandátuma az 2026. januárjában jár le. Ez az idő, ami hátra van addig, tekintettel arra, hogy rendezel is, ez sok vagy kevés? Most sok mindent kérdeztem.
Most nagyon sok mindent kérdeztél, és akkor vegyük a sorjában. Talán az első az volt, hogy mikor született meg ez az elhatározás.
Igen, és hogy kikapacitált tulajdonképpen, igen. Vagy magadtól döntöttél-e így?
Hát nincs egy ilyen exakt pont, vagy nem tudok egy olyan pontot mondani, ami előtt ez nem volt, és aztán lett, hanem inkább valami folyamat volt ez az egész. Tehát én azért elég régóta ott dolgozom.
2015 óta.
2015 óta, igen. És rengeteg minden történt, rengeteg helyzetben voltam én magam is, együtt is a társulattal, akár ezek emberi helyzetek, vagy pusztán művészi, vagy munkahelyzetek. Elkezdett, hogy is mondjam, körülöttem is még oda került a Tarnóczy Jakab, Szabó Székely Ármin is tagja lett a társulatnak, tehát hogy ez valamiféle ilyen, egy ilyen, hogy is mondjam, egy sűrűsödésre valaminek, amiben persze én is, ahogy magamat figyeltem, egyre inkább afelé közelített ez az érzet, hogy itt van egy olyan együttállás, amiben izgalmasnak tűnhetne az, hogy tulajdonképpen mi, akik a Katona alapítóitól tanultunk színházat csinálni, tehát nekem a tanárom a Székely Gábor volt, aki egyik alapítója ennek a színháznak, és a szellemiségének az egyik megteremtője, de mi voltunk azok is, akik kimozdítottuk a színházat, vagy elkezdtük kimozdítani egy újabb irányba, vagy egy megújulás felé, és valahogy ez a fúzió, ez egy ígéretes dolognak tűnt. És persze az egész mögött van egy ilyen belső elhatározás, vagy egy magamban nézés, hogy bennem van-e erre erő, és ugye nyilván ez nem csak egy művészi kérdés, hanem intézményvezető az elég sok minden mással is foglalkozik, tehát hogy egy elég alapos önvizsgálat előzte ezt meg. Nagyjából így, tehát gyülekeztek a szövetségesek, és...
Az, hogy Máté Gábor ezt bejelentette az évadnyitó ülésen, az azt jelenti, hogy ő is a támogatásáról biztosít nyilván. Ez felfogható úgy, hogy egyfajta mentorként fog melletted segítkezni, amikor felkészülsz erre a pályázatra?
Szerintem a valóság az, hogy talán az elmúlt időben mi azért elég sokat dolgoztunk együtt, ha nem is rendező-színész szempontjából, de vezettünk közösen osztályt. Egy ideje én a művészeti tanács tagja vagyok, tehát nem csak rendezek, hanem egy csomó olyan kérdésben kérdez meg engem a Gábor, ami az egész társulatot vagy az intézményt érinti. Tehát volt elég sok olyan helyzet, amiben amiben azt gondolom, hogy ez a fajta mentorálás, ez valójában szerintem lejátszódott, és én azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy pont, ahol valóban átadás történik. Tehát, hogy fontos, hogy elengedjék, mert itt most amúgy több ilyen intézmény is van, ahol generációváltás van, vagy nekem sok külföldi kollégámnál, színházakban is, most van egy ilyen csomó európai színházban, van egy ilyen nagy változás, és fontos, hogy ezek a joystickok, ezek bizonyos értelemben át legyenek adva. Tehát, hogy szerintem 42 évesen, természetesen a Gábor barátom, és sok esetben felhívom így is, anélkül, hogy bárki kötelezne arra, mint hogy a Székely Gábort is esetenként. Szóval ők nekem nem úgy tanáraim, hogy remegek a környezetükben, hanem ha úgy érzem, hogy valamiben elakadok, akkor megkérdezem a véleményüket. De nem hiszem, hogy a Gábor, ő maga sem egy ilyen helyzetre vágyik, hogy engem aztán ott figyelgessen, mert ez egy nagyon egészségtelen dolog lenne szerintem.
Mi a dramaturgiája egy ilyen pályázatnak? Tehát most ugye ezt eldöntötted, megint többet kérdezek, de hogy tudsz-e arról, hogy esetleg más megpályázza majd akár társulaton belülről ezt a posztot, vagy konszenzus van róla, illetve hogy mi a feladat most ezek után, hogy ezt nyilvánosan bejelentették?
Hát nem tudom, hogy bárki megpályázza kívülről, vagy belülről, ez majd egyszer csak eldől, vagy látszani fog. Ez megint csak egy folyamat, tehát szerintem, bár nem biztos, hogy minden rendező ilyen alkatú, én ilyen alkatú vagyok, vagy voltam, hogy én nagyon régóta gondolkodok erről a színházról tágabb értelemben, mint rendező. És tulajdonképpen mindig is így gondolkodtam, tehát amikor én még csak a rendező szakra jártam, akkor is bennem nagyon tiszta volt az a szendék, hogy én egy közszínházba szeretnék dolgozni. Az is elég tiszta volt bennem, még akkor ugye nagyon tele bizonytalanságokkal, hogy én a Katalin József színházba szeretnék dolgozni, de hát ezzel elég sokan voltunk így. De én már akkor arról gondolkodtam, hogy én azért szeretnék egy közszínházba dolgozni, mert gondolkodni akarok arról, hogy hogyan tud egy közszínház a jelen kérdéseire megfelelő válaszokat nyújtani, hogyan tud, mint munkahely, vagy mint intézmény megújulni. Tehát ez szerintem az emberben vagy van, vagy nincs. Ha nincs, akkor szerintem nem szabad ezzel foglalkozni. Úgyhogy ilyen módon maga a pályázatírás az már egy ideje zajlik, olyan értelemben, hogy a gondolkodást azt nem most kezdtem ezzel kapcsolatban. Elég sokat jegyzetelek, elég sokat írok, elég sokat beszélgetek a színház különböző vezetőivel, vagy táraival, vagy egyszerűen felmérni, hogy ki miben gondolkodik, vagy kinek milyen fejlődési álmai vannak, vagy szerinte az ő területén hol vagyunk lemaradva, vagy hol vannak hiányosságok, és ezeket egy ilyen dokumentumban végeláthatatlanul vezetem, és aztán egyszer csak ez az egész egy írásba.
Egy egészé kell, hogy összeálljon.
Egy egészé kell, hogy összeálljon, ami nem olvashatatlanul és kibírhatatlanul hosszú, hanem valamilyen értelemben az eszenciáját kell megfogalmazni annak, amit szeretnék.
Mi az a határidő, amire ennek
ezt még nem tudom, mert ez a hír, ez most amúgy egy nagyot ment, hogy divatosan fejezzem ki magam, de a bejelentés azért elsősorban ott a társulat felé szólt, vagy hogy azt éreztük, hogy tartozunk valamiféle statementtel, azzal is nyilván, hogy a Gábor támogatásával történik mindez, és ott valami, tehát ez valami félig belső dolog volt, ami nem probléma, egyáltalán nem probléma, hogy nyilvános lett, de hát itt még nincs kiírva a pályázat, nincsenek határidők, tehát ez még valamikor a következő egy évben
történik majd már.
Gondolom ősszel szokott lenni.
Kevés színházigazgató nő van. Azt nem tudom, hogy a világban, de Magyarországon mindenképpen. Ugye az Eszenyi Jenikő volt a Víg Színház élén, most a Kovács Adél van a Radnóti Színház élén, és nem is tudom, hogy vidéken igazgat-e nő színházat. Ez azért van, mert ez egy macsó szakma, vagy miért van ez szerinted?
Hát alapvetően, de erről igen, lehet gondolkodni, hogy ez miért van. Ugye eleve van egy az egész világban egy tendencia, vagy egy olyan társadalmi hagyomány, vagy bizonyos társadalmi beágyazódásoknak köszönhetően, hogy azért főleg férfiak voltak ilyen pozíciókban. Ez nyilván mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt, nem tudom, 60 évben azért változik, az a világ bizonyos pontjain gyorsabban, és vannak olyan országok, ahol még ennyi színházigazgatónő sincsen, mint Magyarországon, tehát hogyha a világot nézzük, akkor ez nyilván relatív. Magyarországon rendezőnő sincs túl sok alapvetően. Ha színházvezetést nézzük, akkor talán olyanból se találunk sokat, ahol mondjuk rendező vezetne színházat, tehát hogy vannak különböző tendenciák, amik nem is csak ez, hogy nő vagy férfi, hanem hogy egyáltalán mondjuk a vezető színész válik egyszer csak rendezővé is, és aztán színházigazgatóvá, ez tulajdonképpen az elmúlt 10-15 évnek a tendenciája, és ebben az Enikő persze egy nő volt, és az Adél is egy nő, de az is valami egészen más rugó, mint az én történetem, mert én egy színházrendező vagyok, aki ezt az utat járta végig a művészeti tanácsi munkámmal, és egy csomó mindennel, ami ide vezetett, de ez egy más út, mint az Adélé és az Enikőjé.
Beszéltél arról, hogy nagyon sok minden történt a színházban, mióta te ott vagy, és nem csak szakmai értelemben, hanem nagyon sok traumán mentetek keresztül. Ezt most nem szeretném részletesen taglalni, de lesz egy bemutatótok, a nyílt tárgyalás, ami elég sok olyan társadalmi problémát feszeget, ami igen súlyosan csapódott le a színház életében. Tehát nyilván a Gotár ügyről beszélek, ami politikai ügy lett. Megbélyegezték a színházat, pelengére állították, zaklató színháznak nevezték, és ez volt az egyik ürügy, hogy megszűnjön az a színház és filmművészeti egyetem, ahova te jártál abban a formájában, és az a szellemiség, amelyikben Székely Gábor és Bodó Vitkor alatt végül is elvégezted ezt az iskolát, hogy Máté Gábor beszélt arról korábbi interjúkban, hogy ez rettenetesen megviselte a társulatot. Megmondom őszintén, én csodálkoztam azon, hogy egyáltalán képesek vagytok működni. Szerinted ez lehet, hogy nem a legjobb jelző, bátor dolog fölvenni egy ilyen darabot, egy ilyen színháznak a repertoárra, vagy pedig ez akár egyfajta terápia is lehet, hogy újra, amíg ki nem beszélt, fel nem dolgozott rétegei ennek a traumának felszínre kerüljenek?
Igen, ez így van, ahogy mondod, hogy ez nagyon megviselte a színházat, mert maga az, ami történt, az alapprobléma, és aztán nyilvánvalóan, amivé ez kinőtt. Én azt hiszem, hogy a katona szellemisége és az a fajta munka, amit mi végzünk, az pont ez. Tehát ennyi idő kellett szerintem eltávolodni ettől a helyzettől, hogy elővegyünk egy olyan témájú darabot, ami tulajdonképpen sok kérdőjelről szól. Tehát valójában ez a darab, ez a szürke zónákról szól, ami amúgy valójában nem minden esetben, de sok esetben ezeknek a MeToo ügyeknek a terepe, amiben az ember nem teljesen minden esetben tudja eldönteni, hogy most kinek higgyen, vagy hogy higgyen, meg azok az eszközök, amik ma a rendelkezésünkre állnak, Facebook, média, azokon keresztül milyen módon lehet manipulálni az embereket, vagy a véleményeket. Tehát, hogy ez inkább magát a problémát igyekszik körüljárni, és azt gondolom, hogy a katonához méltó dolog az, hogy amikor ennek eljön az ideje, akkor mi nem csak a körülöttünk lévő világgal kapcsolatban végzünk el egy ilyen munkát, hanem saját magunkkal kapcsolatban is, és én azt hiszem, hogy most erre eljött az idő.
December 13-ára van kitűzve a premier, megnéztem, az egy péntek, de biztos nem vagy babonás, és beszéltünk
kicsit a... Kicsit babonás vagyok amúgy.
Igen? Hát, de nem baj, aztán jót is ér.
Nem baj, igen. Jó is kisülhet belőle.
Így van, és az alapítókról beszélve meg kell említeni, hogy 30 év után visszatér Udvaros Dorottya ebben a darabban.
Igen.
A színházba. December 13, az messze van, vagy közel van? Milyen stádiumában van most ez a darab?
Szerintem jól állunk az előkészítéssel. Az Ármin, a Szabó Székely Ármin fordította, azáltal, hogy ő fordította, és így módon a szöveg valahogy intenzívebben és közelebb van már is hozzánk, mert egy olyan munkát is mi végzünk el, illetve hát nyilván elsősorban ő, de így módon hozzám is közelebb van, mintha csak leemeltünk volna egy szöveget a polcról. Úgyhogy én azt érzem, hogy tulajdonképpen az a rengeteg kutató munka és megérteni akarás, ami egy ilyen zaklatási nemi erőszak témához, jogi kérdések, egy tárgyalóterem működése, tehát amit itt mi elvégzünk, vagy azok a szakértők, akik majd ebben a próbafolyamatban részt vesznek és beszélnek a társulattal, az egy annyira más minőségű munka most nekem, mint amit eddig csináltam, hogy én egyenlőre azt érzem, hogy minden jó időben történik éppen. Majd ha elkezdek próbálni, akkor azt fogom érezni, hogy nagyon-nagyon kevés az idő, és nagyon közel van a december 13-a. Ez még nem volt olyan próba folyamatom, amit ne abban az érzetben töltöttem volna, hogy ennyi idő alatt ezt nem lehet megcsinálni, és aztán persze mindig valameddig eljutunk.
Ez egy abszolút kortárs darab, de ahogy megnéztem a rendezéseit, azért nagyon sok, és inkább talán az arányokat tekintve klasszikusokat vittél színpadra. Ibsen, Shakespeare, Csehov.
Igen.
Nyilván klasszikusok, tehát örökérvényű, tágabb dimenziójú problémákkal foglalkoznak, de szerinted a mai magyar társadalom, színházi közönség be tudja fogadni ezeket a darabokat? Hogyan lehet úgy színre vinni, hogy anélkül, hogy direkt kiszólogatások lennének a magyar országi helyzetről, vagy társadalmi problémákról is szóljanak, illetve hogy a szöveg befogadható és fogyasztható legyen?
Hát ez nagy kérdés, meg ezen nyilván én is szoktam töprengeni néha, de azért elég erősen hiszek egy-két dologban, legalábbis ami így kulturális kérdés, vagy színházi kérdés. És alapvetően a teljes repertoárt tekintve én azt gondolom, hogy a Katonában kellenek, hogy legyenek, kell, hogy legyen klasszikus előadás, vagy klasszikus szövegen alapuló előadás, mert azért az én előadásaim ugyan tényleg nagy részben klasszikus szövegekre épül, de azért nagyon sok esetben ebben erős kortárs húzásokat keresek, vagy olyan gombokat próbálok párhuzamba hozni, amik ezeket a szövegeket nem eltávolítják, vagy pont ezeket a dolgokat orvosolja, amiket most mondasz. Amúgy pedig nagyon hiszem azt, hogy ezek a művek, vagy ezek a szövegek, ezek a történetek, még ha jó rég íródtak is, mégis valami nagyon mélyen és kulturálisan nagyon fontos helyen vannak elraktározva, vagy hogy a közönség számára ezek fontos, valamiféle olyan talapzattal állnak ezek a művek, amikkel mondjuk egy kortárs szöveg nem áll, viszont az meg kortárs, tehát annak meg van egy másik olyan töblete, de a klasszikus irodalom szerintem nem veszni valót, és nyilván nem mindegyik dráma tud megszólalni, de azok a dolgok, amik megtudnak, azokkal szerintem kell foglalkozni. Azok jó módon tudják a nézőket gondolkodásra, meg érzésre bírni.
Mikor van kész egy darab? Itt volt pár nappal ezelőtt Hegedűs D. Géza, és azt mondta, hogy amikor bejön a közönség a képbe, akkor az nagyon sokat tud változtatni egy darabon. Ezt gondolom, hogy te is, mint rendező érzékeled, de hogyan veszed ezeket az impulzusokat? Tehát ott ülsz mondjuk a takarásban, vagy a nézők között való nézőtéren, és figyeled a reakciókat, és ez egyfajta finom hangolás? Hogy kell ezt elképzelni?
Hát igen, hát a színház ugye alapvetően azért más, mint mondjuk a filmnézés, vagy a Netflixezés, mert munkára készteti a nézőt, illetve valahogy ez egy olyan atmoszféra születik meg, ahol dolgoznia kell annak is, aki befogadja. És persze ez nem mindig egy kemény munka, de amikor szórakozik, vagy amikor elengedi magát, akkor is belekerül ebbe a szövetbe. És amíg nincs ott a közönség, addig mi feltételezünk valamit, hogy az, amit csinálunk, az vajon milyen hatással lesz az emberekre. Ugye az én munkám az így módon egy ilyen hatás háló összeállításra. Én 2 hónapig feltételezek valamit, vagy a tapasztalataim alapján, hogy bizonyos dolgok hogy fognak hatni, és ezeket akkor látom meg, és akkor érzem meg, amikor ők megérkeznek. Én ilyenkor mindig beülök a nézők közé, tehát nekem az fontos, hogy így az egész atmoszférája és az energiája átjárjon annak, ami ott van, az üres járatok is, tehát azok a dolgok, amikről én azt gondoltam, hogy betalálnak, és mégsem. Tehát ilyenkor az ember ezt megjelzi, hogy mi az, amit benézett, és mi az, amit jól gondolt, és egy csomó váratlanság történik. Szóval én azt szeretem legjobban, hogy egyszer csak olyan dolgokra kezdenek el reagálni, amire én azt gondoltam, hogy az éppen valami kevésbé fontos mellékes dolog, és egyszer csak rájövök általuk, hogy úristen, hát ez fontosabb volt, mint amit én így teátrálisan hatalmasra próbáltam emelni, az nem érdekelte őket, de valami apró finomság viszont nagyon, nagyon fontos. Szóval természetesen tanár úrnak igaza volt ebben, hogy ott még van egy következő dolog, és nagyon meg tudnak változni az előadások. Tehát az az érdekes, hogy vannak előadások, amiket ha az ember megnéz a bemutatón, és megnéz egy évvel később, akkor nem tudja, ha még műfajilag is tud változni. Tehát valaminek van egy ilyen nagyon komolyra gondolt bemutatója, és aztán valahogy kiderül róla, hogy a nézőkben iróniát kelt, vagy valami olyasmit, amitől végig kacagják. Szóval vannak nagy meglepetések.
A műfaji változatosságról egy picit az Operett Színházban is rendeztél. Offenbach, Szörényi Brody. Hogyan keveredtél oda? Hogy jöttek ezek a zenés felkérések, illetve hogy mit jelent számodra a zene, és mennyiben más egy zenés darabot rendezni, mert azt gondolom, hogy a zene azért nagyon el tudja vinni, hogyha az tényleg erős, és egész más tartalmat tud adni ennek. Tehát, hogy mennyire fontos számodra a zene?
Nagyon. Nagyon fontos számomra a zene. Ez nagyon messzire nyúlik vissza. Nem vagyok amúgy, tehát valamiféle zenei képzésem van, de nem tudom azt mondani, hogy gyerekkoromban hegedültem volna, viszont táncoltam nagyon sokáig, és lényegében az operaházban nőttem föl, tehát 8 éves koromtól 18 éves koromig évi X előadásban, operákban, balettekben, tehát a otthonról is, tehát édesanyám által elsősorban nagyon erős klasszikus zenei műveltséget hoztam. Amúgy egyáltalán nem erőszakosan táplálta belém, hanem egyszerűen csak ez szólt. Úgyhogy van egy ilyen régi csomag ebben, és aztán az egyetemen nekünk volt egy kurzusunk, már nem emlékszem, hogy mikor, egy szuper kezdeményezés volt az Operaház által, nem voltak még ilyen mélyek az árkok, és az Operaház kitalálta, hogy a rendező hallgatóknak legyen egy ilyen egyfelvonásos kis dolguk, és akkor kipróbálhatják magukat, tanulhatnak. Kicsit ilyen mentoráció is volt ebben. És akkor úgy a végeredmény tulajdonképpen azt mutatta, hogy valamiféle képességem van erre a zenés dologra. Tehát az operaháznak ez tetszett, amit én csináltam, és ott a vizsgára az Operett Színház vezetősége is eljött akkor. Tehát akkor annak volt valami, hogy is mondjam, valami figyelemfelkeltő vizsga volt, hogy azok a színházak, ahol ez a műfaj mozog, azok eljöttek és néztek minket, és akkor még a Keró volt az igazgató az Operett Színházban, és akkor én tulajdonképpen ilyen módon berobbantam, vagy legalábbis úgy gondolták, hogy ez egy izgalmas dolog, amit én csinálok, és így sorra jöttek ezek a munkák, és az István a király az még a mai napig megy az Operett Színházba. Nagyon szeretjük azt az előadást, és nagyon örülök, hogy át tudott vészelni egy csomó mindent, és nagyon, nagyon szeretik a nézők, és mi is, úgyhogy remélem még
lesz. Volt egy időszak az életedben, nekem úgy tűnt, amikor aktívabb voltál aktuál politikai kérdésekben, mint most, és aztán, ahogy figyeltem a nyilatkozatokat, azt mondtad, hogy egy idő után úgy döntöttél, hogy nem szeretnél ennyire előtérben lenni, hanem inkább a munkáidon keresztül szeretnél hozzászólni ahhoz, ami körülöttünk zajlik. Hogy hatnak rád ezek a közéleti hírek? Tehát egy hírfüggő vagy-e? Milyen erősen fogyasztod a híreket? Mennyire figyelsz a körülöttünk zajló eseményekre, illetve ezek inspirálnak vagy bénítanak?
Gondoltam, hogy ezt meg fogod kérdezni, ezt a kérdést, szóval gondolkoztam már ezen. Igen, volt egy időszak, amikor azt éreztem még, hogy maga a diskurzusnak a színvonala az olyan, amiben az ember, még ha nem is ért egyet bizonyos dolgokkal, van ereje részt venni, vagy van azok a dolgok, amik esetleg nem stimmelnek benne, az nem probléma, hiszen erről szól a vita, vagy erről szól a nézet eltérés, hogy az ember aztán bizonyos dolgok hatnak rá a másik véleményéből, és ameddig én ebben, hogy is mondjam, többet szólaltam meg, az addig volt, amíg azt éreztem, hogy ennek a színvonala oké nekem, és amikor azt éreztem, hogy olyan hangok és olyan párbeszédek vannak, amiben én már egyszerűen nem tudok megszólalni, mert nem tudok így fogalmazni, és nem is esik jól, az sem, ha így beszélnek hozzám, az sem, ha én így beszélek, mert így kell, szóval akkor azt éreztem, hogy én valamiféle olyan dolgokban szólaltam meg mindig, amiről azt éreztem, hogy egyetemes valami emberi értékekről szól, vagy szabadságról, vagy méltóságról, és nem pártpolitikáról, hanem ilyen eszenciálisabb ügyekben, és amikor ez már annyira vastag volt, ez a pártpolitikai dolog, hogy az ember autentikusan rögtön valahova került, ha elmondott egy mondatot, akkor azt éreztem, hogy én nem akarok sehova se kerülni, és engem mindenki hagyjon békén, és amúgy is ezzel a világgal foglalkozom, és én szerintem az én létezésem úgy, ahogy van, és annak a nyíltsága és miensége az eleve egy statement, tehát anélkül, hogy bármit is ehhez hozzáfűznék. Mi volt a kérdésed másik fel a munkáimon? Keresztüli,
mennyire inspirál vagy bénít az, ami körülöttünk történik?
Hát ez nagyon érdekes, mert szerintem ez nem állandó, tehát ebben ilyen hullámok vannak. Volt olyan időszak, amikor teljesen bezárkóztam, és az esett jól, aztán utána már nem esett jól. Én szerintem most egy elég jó balanszban vagyok, ez biztos a felnőttségnek is köszönhető, tehát azt érzem, hogy az jut el hozzám, érzelmileg, vagy olyan értelemben, ami, hogy is mondjam, idegrendszerileg az embert kizökkenti, amit én úgy gondolok. Nyilván vannak olyan ügyek, mint mondjuk ez a háború, ami most belobbanni látszik, ami ugye nem dönthetünk úgy, hogy ez ne érjen el hozzánk, és amúgy a világpolitikai dolgokat elég erősen követem és figyelem. És szerintem a Magyarország, itt nem vagyok hírfüggő, nem érzem azt, hogy mindenről tudnom kell, minden egyes, hogy is mondjam, hír, amit a média eladni akar, arra azt nekem el kell olvasnom. Szerintem elég jól szűröm, és inspiráló. Szerintem számomra az egész élet úgy, ahogy van, inspiráló, tehát nem gondolom azt, hogy ezen a földön élni, azért születtünk ide, hogy zökkenőmentesen és boldogan, hiszen nem így van, tehát kár lenne valami olyasmiben ringassam magam, hogy ez ebben sosincs ellenállás, vagy visszalépés, vagy feladat, vagy olyan dolog, ami az embernek idegen, vagy fájdalmas. Szóval ez egy hatalmas világ, és rengeteg dolog van benne, és nekem azt kell mondjam szinte, hogy minden inspiráló, nem tudom, hogy a jó szó-e, de minden esetre minden érdekel, vagy mindent szívesen figyelek meg bizonyos távolságról, szóval...
Az előbb egy fél mondatban említetted azt, amikor a vizsgádról volt szó, illetve a zenés műfajról, hogy akkor még nem voltak ilyen mélyek az árkok, mint most.
Igen.
Aztán most az ugrott be hirtelen, hogy volt egy interjúmben, meg arról beszéltél, hogy volt egy időszak az életedben, de már rendezőként, alkotóemberként, amikor úgy érezted, hogy az emberek azt várják a művészettől, a művészektől, hogy kvázi, azt hiszem, megváltsák ezt a szót fogalmazni. Mondtad, megváltsák az országot. Érzed-e még ezt a várakozást mondjuk a társadalomban, a színház, akár csak a színházi közönségben, hogy a művészettől várja azt, hogy kimondjon olyan dolgokat, vagy elgondolkodtasson, vagy lépésre kényszerítsen olyan ügyekben, amikben maguktól az emberek nem mozdulnának, illetve hogy betemethetők-e vajon, és mikor ezek az árkok, amikről az előbb beszéltünk.
Én azt sosem éreztem, hogy tehát pont ezt tettem szóvá, amikor valamilyen értelemben a magyar értelmiségnek egy része nyilvánvalóan végtelenül elkezdett szorongani, és azt érezte, hogy nincs csatorna, vagy nincs elég olyan helyzet, amiben úgy érzi, hogy értelmiségi vita folyna, hanem azt érzi, hogy leegyszerűsítő dolgok folynak. Ez egy világjelenség, tehát ez nem egy magyar dolog, hanem egy világjelenség, amivel nagyon nehéz szerintem úgy megküzdeni, hogyha az ember összetettebben gondolkodik, hiszen a leegyszerűsítő és leegyszerűsített válaszok jönnek. Tulajdonképpen politikában mindkét oldalról, tehát én azt érzem, hogy ez nyilván a populizmusnak egy sajátja, de én azt gondolom, hogy magát nagyon liberálisnak gondoló oldal is nagyon sok esetben leegyszerűsítő. És azt éreztem, hogy valamilyen értelemben nyilván a színház a nyilvánosság művészete, nyilván a magyar film az most jelen pillanatban nem egy szócsöve ennek az értelmiségnek, és hogy volt valamiféle vágy arra, hogy ezek a színházak, ezek nem tudom, mit csináljanak. És én azt gondolom, hogy mi művészként és színházként tudunk segíteni, és tudunk együtt gondolkodni, és tudunk megfogalmazni, és tudunk, egy csomó mindent tudunk, de nyilvánvalóan változtatni, megváltozni magunknak kell, és elsősorban szerintem itt a megváltozás a kulcs szó. Tehát a változás kívülről válásra, vagy belülről válásra, az egy ilyen lényeges különbség. A színház és a művészet értelmezi, összefogja, foglalja, rákérdez azokra a dolgokra, amikben élünk, ami körülöttünk van, de nem esett jól nekem az, amikor azt éreztem, hogy valahogy a színészektől várják azt, hogy hangosan kiabáljanak bizonyos mondatokat, mert egyszerűen nem hiszem, hogy ez a feladat.
Ha most el kéne mondanod, hogy milyen a Katona József Színház közönsége, akkor mit mondanál róluk? Kik ülnek be az előadásaitokra?
Hát az az igazság, hogy szerintem egyrészt nagyon sokan ülnek be, tehát minden korábban említett meghurcoltatás ellenére az előadásaink színvonala, hál' Istennek, olyan méretű közönséget vonz, hogy 100% fölött van a színház látogatottsága, ami csodálatos. És most jelen pillanatban én azt érzem amúgy, hogy nagyon vegyes a közönségünk. Tehát, hogy volt egy időszak, amikor azt lehetett érezni, hogy főleg 60 körüli vagy idősebb közönségünk van, és most nagyon sok fiatalt látok, ami nekem nagyon nagy öröm. A Jakab munkái, a Tarnóczy Jakab munkái szerintem nagyon sok olyan embert hoztak be a Katonába, vagy egyáltalán a színházba, tehát mondjuk az Extázison azt érzem, amikor mondjuk éppen arra járok, és bemegyek, nem feltétlenül az egész előadást megnézni, csak az ember úgy belenéz, vagy belekóstol pont ebbe a levegőbe, amit korábban említettünk, hogy mi történik, és olyan egyszerűen látom, hogy olyan emberek, olyan típusú fiatalok is ott vannak, akik biztos vagyok benne, hogy nem jártak színházba, szóval ez hatalmas öröm. És azt látom mondjuk az M-tragon is, hogy természetesen ott vannak a színházba kényszerített gimnazisták, de már az is egy tök nagy dolog, hogy egy magyar tanár egy ilyen típusú ember tragédiájára hozza el őket. És ott meg azt látom, hogy bekapcsolnak, és hirtelen érdekli őket, és tök sok osztályfőnöki órán voltam például a tavalyi évben, mert azt kérték, hogy én menjek el, hogy beszélgessünk arról, amit láttak. Tehát én azt érzem, hogy hogy nagyon vegyes. Sokszor feltűnnek olyan közéleti emberek, vagy akár politikusok, akiről az ember azt gondolná, hogy nem a katonát pont emiatt a teljesen nemtelen ügy miatt, tehát hogy egyszerűen néha olyan arcokat is lát az ember. Engem ez amúgy iszonyatosan nagy örömmel tölt el, mert el azt gondolom, hogy azért mégis az a lényeg, ami ott a színpadra kerül.
Nem tartasz attól, hogyha elnyered az igazgatói posztot, akkor mindenre sok mindenre, amiről beszéltél most, nem lesz időd?
Hát biztos, hogy komoly time managementre lesz szükség, de az igazság, hogy érdekes módon megint a felnőttség ellenben azzal, amilyen voltam mondjuk egyetemista koromban, vagy ilyen picit azt gondolom, hogy az ember nem tud megmenekülni a művész fiatal művész alűröktől, még akkor sem, ha nagyon szeretne. Emlékszem, hogy úgy amikor felvettek, akkor emlékszem, hogy még így mondtam is barátaimnak, hogy én biztos nem fogok ebbe a bulizós, határokat feszegető őrületbe belekerülni. De természetesen kb. 2 napban tellett, még én is úgy éreztem, hogy nincsenek határok, és fontos is voltam ugye ez az időszak, de elég jól menedzselem az időmet most már egy ideje. Végtelen korán kelek, és...
Ez mit jelent?
Hát 6-kor, de most már az idei fogadalmam az 5.
És ez miért fontos?
Hát azért, mert nagyon sok dolog van, amit így meg akarok addigra csinálni, mire mondjuk egy próba elkezdődik 10-kor. Tehát edzek, kicsit így magamban vagyok, kicsit átgondolom, hogy egy ilyen bolygón vagyok, ami lebeg az űrben, és nincs semmi baj. Szóval, hogy egy kicsit úgy szeretem úgy indítani a napot, hogy rendben legyek, sétálok a kutyákkal, tehát, hogy nekem most már ez kell, és azt veszem észre magamon, hogy minél több a feladat, mert egy csomó más is van, már most is a katonán kívül. Az emberen magán múlik, hogy mit sajtol ki egy napból, nyilván a normalitás határaim belül.
Azt tudom, hogy van egy lakóautód. Ha lesz majd időd egyszer, akkor hova mennél el vele? Mi az első? A vágy?
Ami nem történt még meg, és
igen.
Az érdekes a lakóautóban, és azért nagyon, nagyon
ami te építettél.
Izgalmas. Igen, ez a Covid alatt hát azt szoktuk mondani az Adéllal, hogy együtt építettük, de amikor azt mondjuk együtt építettük, akkor ő is mindig azt mondja, hogy igazából én építettem. És amikor azt mondom, hogy én építettem, akkor azt mondom, hogy nekem is volt egy mentorom, aki azért sokat segített, amikor elakadtam. De hogy az az érdekes ebben az egészben, a lakóautózásban, hogy az utonlevés benne a legizgalmasabb. Tehát az ember valahogy, amikor így repülővel megy, meg nem tudom, akkor azt mondja, hogy én mindenféleképpen, amíg élek, szeretnék eljutni, nem tudom, a Portugáliába, az óceánpartra. De valahogy a lakóautóban az a jó, hogy folyamatosan úton lehet lenni, és akkor ott útközben történnek a dolgok, vagy nem feltétlenül a megérkezés.
Az út maga.
Igen, az út maga. Ott azért sok kaland van az ember. Hol aludjon, hol, mi hogy legyen, szóval egy csomó izgalmas dolog történik. De mi például nagyon sokat megyünk Magyarországon belül, nagyon szeretjük a sziget közt, szóval, hogy nem feltétlenül Albánia, vagy nem tudom, tehát, hogy sokszor csak az utonlevés a jó benne valamilyen, hogy is mondjam, ilyen, tehát egy ilyen csavargó élet, és hogyha mondjuk pont egy olyan nyár van, ahol nincsen, nem tördeli fel valami stressz, valami teljesítmény, mint például ez a mostani volt, akkor az ember tényleg úgy teljesen kontextus nélkül csak így sodródik, és az annál jobb nincs.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm. Köszönöm szépen.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Székely Krisztával, a Katona József Színház rendezőivel beszélgettem. Én Fazekas Pálma vagyok. Köszönöm figyelmüket.